Bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szabát Józsué könyvéből fogom olvasni. Józsué könyve 7. fejezetéből, tulajdonképpen a 16. verstől számítottam olvasni, de felolvasom az első verset is a 7. fejezetből, hogy tudjuk, hogy miről van szó, és aztán a 16. verstől egészen a fejezet végéig, tehát 7. rész. De Izrael fiai hibát követtek el, amikor kiirtották a várost, mert a Júda törzséből való Ákán Karmi fia, Zabdi unokája, Zera dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból, és ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsolás Júda törzsét jelölte ki. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és Zerah nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerah nemzetségéből a férfiakat, és Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsolás a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zera dédunokáját jelölte ki. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony, vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem, megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrúdat, megkívántam ezeket és elvettem. Ott vannak elásva a földben, a sátorban, és az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrába, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és odatették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zera fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrúdat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most reád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr ízó haragja, ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének a mai napig. Amen. Drága testvérek, a ma esti szolgálatnak azt a címet adtam, hogy amikor még lehetne szólni. Egy ember van előttünk, és egy olyan helyzet van az igében előttünk, amikor ennek az embernek megadatott az az idő, amikor még szólhatott volna. Amikor még leállíthatta volna a sorsolást, amikor még felállhatott volna, és elmondhatta volna, hogy fiúk, hagyjátok abba ezt a cirkuszt, miattam van az átok, és miattam van a probléma Izraelben. Drága testvérek, mindannyiunk életébe én hiszem azt, hogy van egy olyan este, amikor az Istennek még lehet szólni. Amikor az Istennek még el lehet mondani. De azt is szeretném elmondani, mert ez is evangélium, hogy egyszer feljön a nap, egyszer megvirad. És az evangélium azt mondja, hogy nincs olyan bűn, amely egyszer napvilágra ne kerülne. Csak drága testvérek, amikor felvirad, amikor nyilvánvaló lesz, amikor már mindenki tudja, hogy Ákán mit csinált, és már Ákán is mondja, mint Júdás, a papok előtt odadöbbe az ezüstpénzt, hogy vétkeztem, elárultam, ezt tettem, de már késő mondani. Már késő mondani, mert nyilvánvaló a leleplezettség. Drága testvér, aki ma este először vagy itt, meg akik már tízedszer vagytok itt, tudjátok, hogy miért vagytok itt? Miért vagyunk itt gyaluba? Egyetlen egy dolog miatt vagyunk itt gyaluba. Azért vagyunk itt, hogy az életed ne az ákor völgyébe fejeződjön be. Az életed ne az ákor völgyébe érjen véget, mert nézzétek meg, higgyétek el, hogy ott, ahol a Biblia, és nagyon sokszor említi ezt a Biblia, és nagyon sokszor található meg ez a kifejezés a Bibliából, hogy így van ez ma is. Így van ez ma is. És testvérek, ami ma így van, amiről a Biblia azt mondja, hogy ma is így van, az örök érvényű törvény a Bibliában. Az nem változik. Ami akkor úgy volt, az ma este gyaluba is ugyanúgy van. Azon az Isten nem másik. És drága testvérek, azért vagyunk ma este itt, és azért vagyunk mi itt, és azért vagy te itt, mert valaki könyörülni akar rajtad. Mert valaki könyörült rajtad. Azért vagy itt, és ha valaki idehívott, akkor tudd meg, hogy az nagyon szeretett téged, amikor idehívott. És tudd meg azt, hogy azért vagy itt gyaluba te, mert nagyon szeret téged az Isten. Nagyon szeret az Isten. És nem akarja az Isten azt, hogy az életed az ákor völgyébe érjen véget. Ezért ma este, testvérek, jó lenne, hogyha megvizsgálnák belül a lelki világunkat, az életünket, hogy hogy állunk mi az Istennel, hogy állunk az üdvösségünkkel, hogy állunk, testvéreim, a bűnnel. Meg vagy térve, újjá vagy születve, át van adva az életed az Úr Jézus Krisztusnak. Tudjátok, hogy miért kérdezem ezt az utóbbi időben? Nagyon sok már-már zavaró lelki gondozói beszélgetéseket folytatok e-mailen adventistákkal, szombatosokkal. Nagy a gyanúm, hogy valahol valamilyen szombatista gyülekezet megoszthatta a prédikációimat a YouTube-on, mert egy ilyen 60-as áradat lepett meg. Névtelenül kapok szombatista könyveket postán, tehát, hogy, és ilyen bejegyzések, hogy hát, tiszteletes, nem értjük, hogy ilyen értelmes ember, mint maga, még hogy nem jött rá arra, hogy a szombatot kell tartani. És drága testvérek, hát én erre két dolgot válaszolok nekik, ugye? Mert aztán meg ilyen kérdések vannak, hogy hát hagyjuk el a gyülekezetet, vagy ne hagyjuk. És mondom, hogy hát miért? Hát mert olyan állapotban van a gyülekezet, hogy nem tudjuk, hogy üljünk, vagy ne üljünk a gyülekezetbe. És drága testvérek, én erre két dolgot szoktam válaszolni. Az egyik az, hogy én évente körülbelül olyan csak román 70-80 színromán baptista, pünkösdi és adventista gyülekezetbe evangélizálok, és jövő héten is Túlkára készülök, Szalonta mellé, meg Körös-Tárkányba, meg utána ki a bajai baptistákhoz, meg a csurgói evangélikusokhoz, és tudjátok, hogy mit látok? Én azt látom, hogy vasárnap Isten drága vérén megváltott népe egybegyül. Dicsőítik az Istent, magasztalják az Urat, baptisták, pünkösdiek, megváltott reformátusok, evangélikusok, és érdekes módon alászáll a Szentlélek. Van kitöltetése a léleknek, van békessége az embereknek, akik ott vannak, dicsőítik a megváltó Jézus Krisztust, emberek gyógyulnak meg, emberek térnek meg. Hát drága testvérek, ha már úgy előttük volna a vasárnappal, hogy az tényleg a fenevadnak a bélyege lenne, mint ahogy némelyek mondanák, akkor nem jönne a lélek közénk. Akkor azt mondanák, hogy fiúk, azt mondaná, kinyilatkoztatná a lélek, hogy fiúk, nagyon rosszul csináljátok, amit csináltok. Én erre nem tudok áldást adni. És drága testvérek, a másik, amit erre válaszolni szoktam a levelekben, az az, hogy érdekes, hogy azt kérdezett tőlem, hogy megtartom-e a szombatot. Hát testvérek, szabad szombat van, én flörtül tartom meg. Nekem nem a szombattal van a bajom. Megkérdezhetem, hogy hogy állsz a szemeddel? A szemednek a megtartásával. Drága asszony testvérek, a nyelvetek, melyik könnyen megtartani, a szombatot vagy a nyelvedet könnyen megtartani? És drága testvérek, a lábainkat meg tudjuk tartani, meg a gondolatvilágunkat meg tudjuk tartani? Hát már ne vicceljünk! Ne vicceljünk, testvérek! A napokban megkaptam a feladatot már június 24-ére a kübekházi nemzeti evangelizációra, ahova 3000 embert várnak az idén, és bárkit innen is szeretettel várunk erre a találkozóra. És ennek a találkozónak az lesz a témája, hogy vedd birtokba azt a földet, amelyet az Isten adott neked. És biztatni akarjuk Isten megváltott hívő népét, hogy oda, ahol az Isten téged oda helyezett. Neked adott egy földet, adott egy falut, adott ott Margita mellett egy munkahelyet. És testvérek, birtokba kell venni, már egyszer bátraknak meg erőseknek kellene lenni, és megérteni az időknek az üzenetét, hogy el kellene már foglalni fintaházát, meg Káposztál Szent Miklóst, meg Panitot, meg birtokba lehet venni Kolozsvárt, ha le lehetett testvérek, be lehetett venni Jerikót, 20 méter vastag fallal, akkor higgyük el azt, hogy Isten be akarja venni Erdélyt is, és be akarja venni a magyar népünket is. És azt akarja, hogy vedd birtokba azt a földet, kérd el a földet az Istentől, és indulj neki, és az Úr neveidbe vedd birtokba azt a földet, amelyet az Isten ad neked, és megkaptam az igémet is erre az evangelizációra, hogy gondolkozzak rajta, és így jutottam el Józsué könyvéhez, testvérek, és elkezdtem olvasni, hogy a zsidók a Kánaán földjének a birtokba vételéről. És drága testvérek, leállottam ezen a helyen, mert történt valami, olvastam valamit, amit nem nagyon olvasunk mi el a Bibliában. A Kánaán földjének az elfoglalása előtti este, mert minden csata az előtte való este dől el. Minden csata, minden harc, a Jézus harca mikor dőlt el? Nem nagy pénteken, testvérek, hanem már nagy csütörtök este a vérizadságban, a Gecsemáné kertben, ott már eldőlt a csata. És testvérek, előtte való este dől el, és előtte való este Józsuénak a Kánaán határán megjelenik egy férfi. Ez mintha el lenne rejtve oda a kis Bibliánkba. És Józsué szembeáll ezzel a férfival, és azt kérdezi Józsué, hogy az ellenséghez tartozol, vagy hozzánk tartozol. És ez a férfi nem jelenti ki a nevét, én tudom, hogy ki volt ez a férfi, és gondolom, hogy ti is sejtitek, akkor csak azt tudta elmondani, hogy én az Isten seregének a hadvezére vagyok. Velem fognak majd győzni a mennyei lények. Én fogom majd legyőzni az ördögnek a minden hatalmát, és testvérek, nehogy azt higgyük, hogy a Jordán magától állt meg. tartották ott a falakat, a gátat valakik. És nehogy azt higgyük, hogy Jerikónak a 20 méteres fala csak úgy magától omlott le. Hát házak voltak bent a falba. Dolgozott ott egy láthatatlan erő. Dolgozott ott az Isten hadserege, testvérek, és megjelenik ez a férfi, és azt mondja Józsuénak, hogy Józsué, vesd le a sarudat, mert szent az a hely, ahol állasz. És drága testvérek, amikor az Isten azt mondja, hogy a sarudat vesd le, akkor a cipőmet meg kell oldjam, hogy levessem a sarumat, a cipőmet, ugye? Meg kell oldani a cipőfűzőt, és miközben oldom a cipőfűzőt, mi történik? Meghajol a térdem, és meghajol a derekam. És Józsué ezt felejtette el. Ezt felejtette el. Isten azt mondja, Józsué, vedd le a cipődet, mert szent ez a hely, és meghajol a térd, mert meghajolt térd nélkül, és meghajolt derék nélkül, és fej nélkül, testvérek, nincs győzelem. Mindenki, aki győzelemre akar törekedni, a győzelem mindig a térden kezdődik. A győzelem mindig a térden kezdődik. És drága testvérek, ekkor mondja Isten azt Józsuénak, hogy Józsué, menj, mondd meg a népnek, hogy harmadnapra legyenek készek, szenteljék meg magukat, mert be fogtok menni az ígéret földjére. És testvérek, ez volt, ami engem megdöbbentett. Józsué, tudod, hogy a Kánaán földjének az elfoglalásának az akadálya, az nem a 2 méter 20 centis Annák fiai. Józsué, az ígéret földjére való bemenésnek az akadálya, az nem a megerősített városok 20 méter vastag falakkal. Meg nem az a nép, amelyik ott lakik Kánaánba, hanem Józsué, Kánaán elfoglalásának az akadálya te vagy. Te vagy, Józsué. És Izrael népe az akadálya a Kánaán elfoglalásának. Józsué, amikor meghajolsz, amikor letérdesz, Józsué, amikor megszentelitek magatokat, akkor csak úgy magától jön minden, és elfoglaljátok Kánaán földjét. Drága testvérek, ezért szeretném ma este tőletek megkérdezni, hogy hogy vagy? Hogy vagy? Nem kívül, mert annyi, olyan jól tudjuk, Bódis Miklós is 30 évig olyan jól tudott színészkedni, hogy amikor megtért, akkor a lelkész kollégái azt mondták, hogy akkor megkértem a hívő lelkészeket, hogy nekem miért, hát olyan jó pofa, humoros fiú voltál. Nem hittük, hogy problémád van. Valószínűleg, ha ma este odaállnák az ajtós, mennétek ki, és mindegyiketeket megkérdeznélek, hogy hogy vagytok, akkor rám mosolyognátok, és azt mondanátok, hogy Miklós testvér, köszönöm, jól vagyok. De van egy ének, egy nóta így hangzik, hogy befele húl minden könnyem, még sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Mi van belül, testvérek? Az a benti, ami akadálya, hogy birtokba vedd a földet, ami miatt lehet, hogy nem térnek meg a gyermekeink, nem jutnak üdvösségre az unokáink, nem térnek meg a szomszédaink, nem tér meg, hiába hívjuk Bódis Miklós, meg Biski János, meg nem tudom én kit evangélizálni, nem tér meg a faluba senki, nem tér meg a faluba senki, testvérek, és ami akadálya az Izrael földje elfoglalásának. Amikor vőlegény menyasszony házasulandó fiatalokkal találkozok, mindig megkérdezem, aztán egy házasságban hányan házasodnak össze. És rám néznek csodálkozva, és azt mondják, Miklós testvér, hogy hányan, hát ketten. Na mondom, látjátok, ezért vannak a válások. mert kettő házasodik össze, az evangélium beszél a szív rejtett emberéről. És drága testvérek, ez a szív rejtett embere a belső ember. És nagyon sok házasság úgy van, hogy a külső ember összeházasodik, mert szexi, meg jól néz ki a lány, meg kigyúrt a pasi, meg jó a haja, meg egészséges, meg szép testvérek, és összeházasodik a két külső ember. És lehet, hogy leélnek 50 évet együtt, és nem ismerik meg a belső embert egymásba. A belső embert soha idegenként élünk egymás mellett, testvérek. És nem ismerjük a belső embert. És lehet, hogy a külső ember mosolyog, és a belső ember szenved. Lehet, hogy a külső ember azt mutatja, hogy minden jól van az életébe, de a belső embernek az életébe nincs rendben semmi. Drága testvérek, nekem megadatott, és ezért én mindig nagyon sokat szoktam beszélni a színész életről, mert az én életemből, a saját magam életéből tudom én már kigyakoroltam a színész életet 30 éves koromig, nekem olyan jól működött minden, hogy senki nem vett észre semmit. És testvérek, viszont tudom azt, hogy milyen volt a megtérésem előtti, ugye 30 éves koromba jutottam élő hitre Jézus Krisztusban, akkor én már 6 éve szolgáló lelkipásztor voltam, és ismerem, hogy milyen ez az élet. A kívül sikeres élet, a kívül irigyelt élet, és a belül elveszett, nyomorult, bűnös állapot. És testvérek, ezért szeretném ma este megkérni mindegyiketeket, hogy amíg itt vagyunk gyaluban, ne jöjjünk ide, meg menjünk innen a bűnnel. Meg ne jöjjünk ide, és menjünk innen azzal az állapottal, amiben vagyunk. És ne mindig engedjünk teret annak, ami legyőz bennünket. Gyalú azért van, hogy hagyjuk itt, valljuk meg, szabaduljunk meg tőle, testvérek. Mi van otthon elásva a házadban? Hátán. És mi van belül az életedbe? A rejtett bűnökről szeretnék nektek ma este beszélni. Nézzétek, hogy ugye most reformáció 500 éves emléke van, hát nekünk van egy református zsoltárunk, ugye, a 90. zsoltárt lehetne ennek is nevezni, és énekeljük, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, és ezután is Te vagy. De van egy érdeke, van egy megdöbbentő mondat ebben a 90. zsoltárban, amit nem nagyon szoktunk azért mi idézni. A 8. versen, és olvasom a 7. is. Bizony, elmúlunk haragod miatt, és indulatod miatt megsemmisülünk. És most jön a 8. vers. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Uram, elveszünk, ha magad elé állított bűneinket, és titkolt vétkeinket orcád világossága elé. A titkolt, elásolt bűnök. Testvéreim, 2 évvel ezelőtt az egyik örömöm volt életemnek, egyik nagy öröme az, hogy Isten megengedte, hogy a családommal elmenjünk Izraelbe, 4 estét a Sionon aludtam, és nekem egyetlen egy vágyam volt, ezért bevállaltam az Ezékiás föld alatti vízvezetéken való keresztül menetet, kb. Idáig érő jéghideg vízbe, 500 méteren keresztül, úgyhogy sokszor meggörnyedve, meg így ódalt, még János testvérem hálát adtam Istennek, hogy nem Berkes Annyival, meg Sípos Andrással mentem el, az egyik elől, a másik hátul, sokszor rájuk gondoltam az alagútba, hogy Istenem, az egyik beszorult volna elől, a másik hátul, aztán se előre, se hátra nem tudtuk volna menni, és egyetlen egy vágyam volt, testvérek, az, hogy ez az alagút, ez a Betesda tavához ér ki. És kiértem oda, én nagyon szerettem volna oda megérkezni, és amikor kiértem oda, hát egy nagy csalódás fogadott, ugye, már maga a Betesda tavába egy pár ilyen fagyis kanál, meg fagyis doboz benne, meg talán még sörös doboz, meg valami nájlon is volt oda bedobva, biztos románok voltak előttünk. És testvérek, megérkeztem oda, és belenyúltam a Betesda tavába, és én ott értettem meg, hogy mi történt a Betesda tavánál. Akkor láttam meg azt, hogy a Betesda tava, testvérek, abból áll, hogy egy ekkora, körülbelül vastagságú iszapréteg alul, és egy kb. Ennyi tiszta víz felül. És amikor ránézel a Betesda tóra, akkor nagyon szépnek tűnik a Betesda tava. Kékes, zöldes, csillog a napfény rajta, de ahogy belenyúltam, hogy a kezembe vegyek vizet, pillanatok alatt az egész víz felkavarodott az iszap. És testvérek, ekkor történt a gyógyulás. A Biblia azt mondja, hogy az Úr időnként angeloszt, követet küldött, az angelosz ezt jelenti, angyalt küldött, és megkavarta a vizet. És a lerakodott iszap, ami alul volt, az összekeveredett a fenti ekkora réteg tiszta vízzel, és a Biblia azt mondja, hogy aki akkor elsőnek ment bele, az meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Miért, testvérek? Mert ami bent van, az produkálja a betegséget. Hátszeg mellett egy kisvárosban van egy pszichiátria, hívő az orvosnő, az igazgatója a pszichiátriának. Többször beszélgettem már vele gyülekezetbe, és azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, tudja, ha ma este a betegeim 87%-ának a válláról valaki levenné a bűnterhet, holnap reggel haza lehetne őket engedni. Még egyszer mondom, testvérek. Ha ma este a bűnterhet a vállukról valaki levenné, 87%-át a pszichiátriai betegeknek, azt mondja, kivizsgáltuk őket szervileg, fizikailag, semmi problémájuk nincs, megvizsgáltuk az idegeiket, még nincsenek károsodva, az idegeik nincsenek károsodva, teljesen pszichés, tudatalatti bűnteher van az életükben. Ha ez megold, 13%-ának a pszichiátrián van szüksége injekcióra, testvérek, meg orvosságra. Tudjátok, hogy a depresszió nem betegség? Tudjátok? Ezt Jézus mondta. Ezt Jézus mondta. A depresszió, testvérek, nem lehet gyógyítani. A depresszió tompítani lehet gyógyszerekkel, ugyanis nem betegség a depresszió. Jézus, amikor a názáreti zsinagógába prédikált, és elmondta a programját, amikor megjelent a programjával a nép előtt, meg a világ előtt, akkor ő elmondja, hogy miért jön, és azt mondja, hogy jöttem, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemeik megnyillását, ugye, a sántákat, hogy meggyógyítsam, a leprásokat, hogy megtisztítsam, és van egy mondat, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. És drága testvérek, a görögbe a lesújtott szó alatt a depresszió szerepel. És Jézus nem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy meggyógyítsam a lesújtottakat, a depressziósokat, hanem azt mondja, hogy szabadon bocsássam. Mert drága testvérek, a depressziósnak szabadon bocsájtásra, szabadulásra van szüksége abból, ami leterheli. És testvérek, amikor ez felszabadul, amikor nincs a nyomás, amikor nincs a kárhoztatás, testvérek, akkor eljön a gyógyulásnak, meg a szabadulásnak az ideje. Kedves testvérek, abba a faluba, ahol én lelkész voltam, hát ahonnan elkergettek, úgymond, 18 évvel ezelőtt a megtérésem miatt, hát az volt a probléma, az egyik nagy probléma, ugye, hogy ebben a faluban minden szőlő volt. a mezői szőlő, az udvari szőlő, a kert is, a ház előtt is, ott mindenhol szőlő nőtt, és évente 2500 liter bor volt minden családba, úgyhogy amikor oda kerültem, akkor megkérdezték, hogy ez volt az első kérdése a presbitériumnak, hogy tiszteltes úr, hány liter bor tud meginni egy nap? Mondom nekik, hát ha nagyon összeszedem magam, akkor ugye liter másfelet meg tudok inni. Hát tiszteltes úr, tudja meg, hogy nálunk itt nem ember, aki 6-7 litert nem iszik meg naponta. Hát drága testvérek, ez nem csoda az, hogy ugye nem volt piac. Következő évben jött a következő termés, ki kellett üríteni a hordókat, mert hova tegyük az újat. Úgyhogy drága testvérek, októberben az enyedi pszichiátria tele volt magyar lapádiakkal, asszonyokkal, férfiakkal, és jöttek haza elinekciózva. Az orvos már viccelt velem, hogy áltiszteltes úr, csak folyjon a borosztán, a hívei térnek át ide az én templomomba. És testvérek, látni kellett volna az arcokon azt a kínlódást, azt a nyomorúságot. És a másik nagy nyomorúsága ennek a falunak az volt, hogy nem volt ivóvíz a faluban. Sehol. A házak mellé kellett ilyen beton tartályokat önteni, a csatorna vizet belengedték abba, és a tyúkok, tehenek, állatok abból ittak, mert teljesen ihatatlan, annyira sós volt a kút. És a falu végén volt egyetlen egy kút, ahova kiártak ugye ilyen bidonokkal, ilyen tartályokkal vizet vinni, de hát a pince az közelebb volt, ugye inkább oda mentek, és egyszer a faluba elkezdtek megbetegedni az emberek, és amikor már nagyon rosszul lettek, és haltak is meg, akkor kijött a szanipit, hogy itt valami baj van. És kivizsgálták, hogy mi történik, mert itt valami nem tiszta, és megállapították azt, hogy a falunak a kutyával, a vízzel van a baj. A vízből jön a baj. És kimentek a falu végére, kiszivattyúzták a kútat, és akkor látták meg, hogy mi a probléma. A kútkávának volt egy gyönyörűen székely kávája, fából gyönyörűen megcsinálva, lehetett nyitni, csukni az ajtaját, és egyszer valaki nyitva hagyta az ajtót, és belepült egy varjú. A szél becsapta az ajtót, és lezáródott az ajtó, és a varjú nem tudott kijönni, ott vergődött, és addig vergődött, amíg be nem esett a vízbe, tehát amíg annyira kigyengült, beesett a vízbe, beledöglött és leereszkedett az aljára. És ott elkezdett oszlani. A vederbe a víz tisztának látszott, amikor vitted haza. Amikor felhúztat, kékes, zöldes, gyönyörű színe volt, testvérek, csak ott volt a varjú az alján, és rothadt. És testvérek, fertőzte a vizet, és először megbetegedtek az emberek, aztán kezdtek meghalni az emberek. És testvérek, ez a bűnnek az útja, ez annak az útja, amiről Petőfi az egyik versében azt mondja, hogy a titkos férek foga rák. Mivel van baj, testvérek? A varjúval bent. A varjúval bent, ami el van ásva, amiről nem tud senki, se a férjed, se a feleséged, se a másik ember, aki éveken keresztül melletted él. Ki vagy? Ki vagy? Drága testvérek, van egy aranynak, van egy gyönyörű balladája. Geszten szalonta mellett arany látott télen a jéghidegbe, mínusz 20 fokba, egy asszonyt mosni a patakba a férjének a fehér ingét. Ágnesnek hívták az asszonyt, és arany, amikor ezt meglátta, utána járt és írt egy balladát, ez a ballada címe, hogy Ágnes asszony, és azzal kezdődik a ballada, hogy Ágnes asszony a patakba fehér leplét mossa-mossa, fehér lepre foszlányait a futóhab elkapdossa, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Miért? Azért, mert Ágnes összebeszélt a szeretőjével, hogy az megöli a férjét, és ő feleségül megy hozzá, kitervelték, szeretője véghez vitte, megölte a férjét, ugye elkapták, elfogták, kivégezték, Ágnes ugye mentette a bőrét, ő azt mondta, hogy ő nem hibás, és a büntetése az lett, hogy megtébolyodott. A bűnnek a terhe alatt, és a büntetése az lett, hogy állandóan a férjének a véres ingét mosnia kellett a patakba. Már egyáltalán nem volt rajta a vérfót. Már szafatokba lógott a fehér ing, de Ágnes látta a vért. Ágnes látta a vért. Drága testvérek, én még emlékszek, amikor Robi testvérem a Bulgária telepen szolgált. Nem tudom, hogyha emlékeztek rá, akik itt vagytok. Megkérdezte tőlünk, hogy tudjátok, hogy mire volt az Istennek a válasza november 4-e? Emlékeztek erre a kérdésre? November 56, november 4, amikor az oroszok bejöttek Magyarországra, ugye, és a magyar népet elrendezték. És Robi testvérem azt mondta, hogy az Istennek a válasza volt 56. július 1-ére. És ott néztünk egymásra, mert nem tudtuk, hogy mi történt 1956. július 1-én. A magyar nemzet először engedélyezte, ratifikálta az abortuszt. És drága testvérek, attól kezdődőleg 1956. július 1-től mostanig 7 millió gyermeket öltek meg a magyar anyák. Testvérek, nem kell ide orosz, meg nem kell ide román, meg nem kell ide szerb. Testvérek, elrendezzük mi. Nem-e vádol a vér? És drága testvérek, nézzétek meg, hogy ez olyan, hogy Dosztojevszkinek van egy regénye, Bűn és bűnhődés. Az orosz szibériai tajgákon egy fiatal embert befogad egy idős asszony, fiatal ember megöri és elmenekül. És évek telnek el, és senki nem tudja, megházasodik, gyereke születik, és egyszer, ahogy simogatja a kisfiának a fejét, megnézi a kezét, és azt látja, hogy véres a keze. Senki nem látja a vért, de ő igen. Testvérek, miért történik meg az, hogy 14 évre már ejtve van az ügy, és emberek feladják magukat? Már senki nem gondol rá, el van felejtve, és senki nem gondol rá, és nézzétek meg, hogy el van felejtve, csak hogy az Isten a szívünkbe helyezte a lelkiismeretet. Az Isten a szívünkbe helyezte a lelkiismeretet, és az imaheteken szólott Erdély szerte az evangélium, hogy béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Miért? Az evangélium és Ákán története is leírja a bűnnek az útját. Hogy kezdődött a bűn a paradicsomban? Mivel kezdődött a bűn a paradicsomban, testvér? Mit mond Éva, amikor számon kéri az Isten? Hogy ő mit csinált? Testvérek, megláttam, megkívántam, és elvettem. Ez a bűn útja? Ez. Ákán mit mond, amikor számon kérik, hogy mit csinált? Megláttam Jerikóba egy szép sineári köntöst, aranyrúdat, megkívántam, elvettem. Ott van elásva a sátramba, nem tudok neki örülni. És nézzétek meg, testvérek, hogy van a Bibliában egy történet, ahol a hívő bukik. Meglát egy asszonyt fürödni egy háztetőn, megkívánja, utána érdeklődik egyszer, és jelzik neki, hogy Dávid, ne érints hozzá, ne nyúj hozzá, mert a legjobb katonádnak a felesége. Dávid magához viteti, az asszony terhes lesz, és Dávid, hogy mentse a menthetőt, hazahívja a frontról a férjét, az asszonynak, leitatja, de a szélrészeg állapotában is annyira hűséges a királyhoz, hogy ott alszik a király ajtaja előtt, védi a királyt, és akkor a király másnap megírja a levelet, és drága testvérek, szinte látom azt, hogy lenyálazatlan, leragasztatlan borítékba küldi Dávid Hitteus úriástól ki a frontra a levelet, mert annyira megbízható ez az ember, hogy tudja, hogy nem fogja elolvasni, és a levélben az van, hogy ezt az embert állítsátok a legelső sorba, ahol a legáldázabb a harc, hogy halljon meg. És Hitteus úriás meghal, Dávid azonnal magához viteti Betsabét, feleségül veszi, és mit mond Izrael? De vagány fiú ez a Dávid. Hogy felkarolja az özvegyet, magára íratta a kis árvát, ugye felkarolta az árvát, egyetlen egy valaki tudta azt, hogy mi történik ő. Aki testvérek, mindig mindegyikünkkel tudja, hogy mi történik. És kegyelem az, hogy küldi az angelost Nátánt, aki elmond egy történetet egy bárányjal, és Dávid kimondja az ítéletet, négyszeresét fizeti az az ember, aki ezt tette. És testvérek, Dávid a négyszeresét fizeti. Meghal a paráznaságból fogan gyerek, a Betsabé gyereke, meghal a fára felakadva Absalom a fia, meghal a harmadik fia azért, mert a negyedik megöli, hogy megerőszakolta a húgát, és a negyedik, a megerőszakolt húga pedig pszichiátriai eset lesz. Nem tud kijönni a házból a trauma miatt. Négyszeresét fizeti Dávid, kérdezem tőletek, megérte testvérek? Megérte? Tehát amikor a bűnnel elkezdünk játszani, a bűnnek, testvérek, az íze először mindig úgy néz ki, hogy édes, csak mindig a leve utána keserű. Mert a bűnnel mindig átver bennünket az ördög. És drága testvérek, lehet az, hogy soha senki nem látja, és soha senki nem tudja, de tud róla Isten. Ma este két nagyon komoly dolgot szeretnék nektek elmondani, és ezt nagyon jó szívlejétek meg. Az első az, hogy a halálunkkal nem ér véget a bűnünk, testvérek. Nehogy azt higgye itt ma este valaki, hogy ez olyan, mint az adósság, hogy meghalok, azt nem kell fizetni. Drága testvérek, a bűnnel, a halálunkkal nem ér véget a bűnünk. A bűnünket öröklik a gyermekeink. Az én Bibliámban érdekes, még mindig benne van ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét, hol? A fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. Testvérek, nem véletlenül sorolja az Ákán története, hogy Zabdi unokája, Zera dédunokája, és negyed iziglen sorolja fel a generációt. Testvérek, mert van generációs átok. Van generációs átok. Testvérek, a Kárpátalján evangélizáltam, és a feleségemmel, ott volt a feleségem, és egy kétségbe esett fiatal asszony jött el hozzánk, hogy ő mit csináljon. A nagyanyjától örökölt egy zsebkendőt, a nagyanyja párnája alatt rejtette egész életébe, és amikor a család ránéz erre a zsebkendőre, azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi van benne, de nagyon a nagyanyja nagyon a szívükre kötötte, hogy ehhez nehogy valami baja legyen ennek a zsebkendőnek, azt mondja, hogy valami szőr, vagy nem tudják, hogy mi van benne, csak amikor ez a zsebkendő, ahol ott van, testvérek, ott az egész házban ott van a démonvilág. Ott az egész gyerekeket, unokákat kiveri a verejték, és kirázza a hideg. És hogy mit csináljanak vele? Drága testvérek, nem elég ennek a nyomorultnak az életébe, hogy ő vétkezett, sötét útja volt, hanem ráhagyja a gyerekeire, meg az unokáira. Hadd szenvedjenek azok is! Drága testvérek, a halálunkkal nem ér véget a bűn. A halálunkkal tovább megy a bűnünk, és ha a bűnünkért nem fizetett meg az Úr Jézus Krisztus, mert nem fogadtuk el ezt az áldozatot, akkor majd fizet a fiad meg a lányod. Ha nem tetted le ezt a bűnt a kereszt alá, ha nem szabadultál meg a bűneidtől, ne gondold azt, hogy meghalsz, és az a vége van, a bűneidért felelni fognak majd a fiait, meg az unokáit, és a nyomorultak majd nem tudják azt, hogy miért szenvednek. Hogy miért szenvednek. Testvérek, figyeltétek, hogy Ákánnak kiket vittek ki vele az Ákorvölgyébe? Kiket vittek ki? A sátrát, mindenét, juhait, marháit, és fiait, és leányait, testvérek. Amikor megérkezett Ákán a ropott aranyrúddal, a sinári köntössel, és az ezüste megmutatta a családjának, összenéztek a gyerekei, micsoda apánk van. Micsoda apánk van. Aztán, amikor vitték őket ki az Ákorvölgyébe, akkor összenéztek a gyerekek, és azt mondták, micsoda apánk van. Micsoda apánk van. Ezt csinálta velünk, hogy vele együtt pusztulunk el az Ákorvölgyébe. Drága testvérek, a másik dolog, amit ma este nagyon komolyan szeretnék nektek elmondani, hogyha valaki elkárhozik, az meg nem a bűne miatt kárhozik el. És ezért ennek a ma esti szolgálatnak ez a címe, hogy amikor még lehetne szólni. Nem a bűneink miatt kárhozunk el, ugyanis a bűneinkre nézve fenn a kereszten az Isten fia meghalt, és megoldást adott a bűnre. Mondhatnám azt ma este mindegyiketeknek, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által kvittek vagyunk. Nincs adóslevél. Nincs tartozásod. El vannak törölve és meg vannak bocsájtva a bűneid. A Jézus Krisztus kereszthalála által. Testvéreim, akkor miért kárhozik el az ember? Akkor miért jut pokolra az ember? És miért nem üdvözöl az ember? 18 évvel ezelőtt, amikor Isten leküldött engem a Hátszegi medencébe, akkor a Hátszegi medencébe nagyon tönkre volt minden, fedetlen templomok, tele csalánnal, bodzával, galamganéjjal, parókia tönkremenbe, rázott a csapa, hogy fürödtünk, plafon hullott az ágyunkba, mire hazaérkeztünk, meg ki lehetett dugni a parókia oldalán a kezünket, olyan állapotok voltak, és elindultam az akkori gondnokkal összeszedni a Hátszegi medence magyarságát, és hát sikerült is, mondtam a gondnok bácsinak, hogy engem nem érdekel, hogy ki katolikus, ki unitárius, ki református, minden magyarhoz, akit tud a völgybe, akármelyik faluba vigyen el. Így lett aztán vagy 30 unitárius a gyülekezetünknek a tagja, és szépen rendre átállottak, és jártak a református gyülekezetbe, és nyilatkozatot adtak, hogy ők, hát ki az, aki nem hiszi, gondolom én, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, a világnak a megváltója. És emlékszek, hogy bementem egy házba, a házba ott ült öt férfi, ittak, beszélgettek, ott volt közöttük Háceg városának az egyik elismert főorvosa, magyar főorvosa. Akkor még nem tudtam azt, hogy rá egy hétre ebben a házban borzalmas gyilkosság fog történni. Az ott lakó presbiternek a fogadott fia odavitte a szeretőjét, és féltékenységbe egy este 20 készúrásra leszúrta a nőt, és nem tudta, hogy otthon van a nevelőapja, aki kijött, meglátta a folyósón a vért, és rászólt a fiára, hogy te szerencsétlen, mit csináltál, és a fiú egyetlen egy készszúrással elrendezte az apját is. És testvérek, az volt a megdöbbentő, hogy ebbe a házba bement az Isten igéje. Elővettem a Bibliát, elkezdtem nekik az üdvösségről beszélni, a bűnök bocsánatáról, és ilyen flegmatikus, lekezelő, agresszív hangon rám szól a főorvos, azt mondja, a tiszteltes mit gondol rólunk, mi nem követtünk semmi olyan dolgot el, ami miatt minket az Isten elítélne. És ránézek, és mondom, doktor úr, tudja, az Isten nem azért fog elítélni bennünket, mert valamit tettünk. Az Isten nem azért fog téged elkároztatni, mert loptál, mert paráználkodtál, mert hazudtál, mert ezt meg azt tetted, ezekért meghalt Jézus. Hanem az Isten azért fog téged elkárhoztatni, mert valamit nem tettél meg. Nem vettétek észre, testvérek, hogy amikor az utolsó ítélet van, a juhok meg a kecskék, akkor ott a kecskéknek nem az mondatik, hogy te azért mész balra, mert ezt tetted, te azt tetted, te ez van az ítéletkor? Ez van. Tudjátok, hogy mi van az ítéletkor? Azt mondja Jézus, éhes voltam, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Börtönbe voltam, és nem látogattatok meg. Beteg voltam, és nem se... És testvérek, Jézus ott egy szót nem szól, mint az atya a tékozló fiúnak, hogy te ezt tetted, te azt tetted, te... Elkezd sorolni dolgokat, amiket nem tettünk meg. Jézus azt mondja a zsidó népnek, hogy az a bűnötök, hogy nem hittetek bennem. Ha hittetek volna bennem, akkor testvérek, nem tettétek volna, ezek csak kinövései a bűnnek, csápjai a bűnnek. A problémánk, én annyira szeretem, hogy Kárpátalján Pocsai Sándor testvérem, ez jönnek a szabadulni vágyók, alkoholisták, drogfüggők, gengszterek, kábítószeresek, depressziósok, az egész Kárpátalja tele van okkultizmussal, és az egyik mondja, hogy Sanyi bácsi, én nekem baj van az itallal, nekem a cigivel, nekem az okkultizmussal, nekem a testemmel, a pornóval, a szexel, és jönnek és felállnak emberek, és elmondják őszintén a 150 ember előtt, hogy miért jöttek, mitől akartak szabadulni. És Pocsai Sándor mindegyiknek azt mondja, hogy fiú, neked nem az itallal van a bajod. Neked az Istennel van a bajod. Amikor megoldódik a problémád az Istennel, abba fogod hagyni az italt. Neked nem a droggal van a bajod, meg a pornóval. Neked nem a nyelveddel van a bajod. Amikor rendbe jön a kapcsolatod az Istennel, akkor megoldódnak a kötelek, testvérek. És akkor szabad lesz az ember. Úgyhogy testvérek, itt nehogy valaki ma este azt higgye, hogy őt az Isten azért károsztatja, meg ezt tette, meg amazt tette. Nem, neked az Istennel van a bajod, és neked azzal van a bajod, hogy az Isten adott egy megoldást az életedre nézve, de neked nem kell ez a megoldás. Jó cselekedet, szombat, bemerítkezés, ezt teszem, azt teszem, lovat meritek be, oda járok, ezt adok, testvérek. Mindent csinálna az ember. Mindent csinálna az ember. Csak a kegyelmet ne fogadja el, mert oda meg alázat kell, testvérek. Oda meg kell magamat alázzam, de nélkül az alázat nélkül nincs Kánaánba való bemenetel. Hanem az életem, testvérek, ott ér véget az Ákor völgyében. Ezért ma este, testvérek, jó lenne megvizsgálni, hogy mi van elásva itt bent egyszer, aztán mi van, testvérek, otthon. Mert Jeremiás mond egy történetet, amikor elolvastam, hát megdöbbentem, azt mondja, hogy a szarufa gerenda szól, és a tartó gerenda válaszol neki. És mind azon gondolkoztam, hogy miről beszél a szarufa a tartó gerendával. Hát drága testvérek, arról beszél, hogy honnan van. Mi várjuk, hogy megáldjon bennünket az Isten, én emlékszek, hogy a középlaki imatermet hogy építettük fel. Jöttek a havasról a mócok, tiszteletes, kell nyugta, vagy nem kell nyugta. Ha kell nyugta, a gerenda 50 millió, ha nem kell nyugta, akkor a gerenda csak 25 millió. Jöttek a kavicssal, tudja, tiszteletes, ez így van, ez így elrendezzük, megoldjuk, testvérek. És mindent így rendeztünk. Lopott szement, lopott kavics, beszerzett tégla, megszerzett gerenda, meg deszka, testvérek, és várjuk, hogy az Isten adjon áldást a lopott imateremre. És kérjük az Istennek az áldását, hogy áldja meg azt, amit mi összeloptunk, vagyis szereztünk, testvérek. És a tartó gerenda válaszol neki, testvérek. Második este, amikor én megtértem engem, ebbe ítélt meg az Isten, ebbe ítélt meg második este az ilyen sunyida két fele. És testvérek, én akkor felszámoltam fekete füzetet, és azóta érdekes lehet tisztességesen meg egyenesen építeni, amit lehet, és nyugodtan lehet lefeküdni, testvérek. Nyugodtan lehet lefeküdni. És az Isten, amire akar, arra ad pénzt. Hogy megcsináljuk, testvérek. Nézzétek, János testvérem kérdezte, hogy ki honnan jön az elején. Gondoltam, hogy én mondjam, hogy Tápiósz eléről, mert én honnan jövök. Budapest mellől. Nagy Józsi, fekete gyarmati lelkipásztor testvérem ment oda abba a gyülekezetbe, és ott evangélizáltam, aztán innen megyek tovább Túlkára, meg Körös-Tárkányba, és az volt a megdöbbentő, testvérek, hát amikor még Dél-Magyarországon megyek át, meg Közép-Magyarországon, ugye, az még csak hagyján, de ahogy bementem Tápiósz elére, ez nincs 100 kilométerre Budapesttől, de Miskolcon is azért ugyanez van, amikor sokszor evangélizálok Miskolcon, a szabad keresztjéneknél, meg a Deszka templomba, meg különböző helyeken, Diósgyőrön, és tele van a tömbház, a tömbházak nagy része, mindegyiken van, vagy egy-két banner. Kiírva, hogy eladó is telefonszám. És megérkezek Tápiósz elére, ez egy kisváros, és az első 200 méterbe, testvérek, vagy 8-10 ház, eladó, 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 eladó. És testvérek, nem feltűnő ez nekünk? Nem feltűnő ez nekünk? Hogy tele ez a nemzet üres házakkal. És testvéreim, nem feltűnő nekünk az, hogy a gyermekeink mennek el Londonba, Madridba, Torontóba, és hagynak itt? Testvérek, higgyétek el, hogy ennek oka van. Higgyétek el, hogy ennek oka van. És az oka az elégedetlen szívünk. Nem mondtuk el a gyermekeinknek, hogy ebben az országban ennyi kenyér, mint amennyi most van, nem volt soha. Így van, testvérek? Így van. Nem mondtuk el, testvérek, hogy ebben az országban amennyi ruha most van, annyi nem volt soha. Kimentek és 10 lejjel bálákat vesztek a piacon, ruhákat, olyan ruhákat, amiért 30 évvel ezelőtt egy hónapot dolgoztál, hogy meg tud venni. És nem mondtuk el, testvérek, az igét, ha van ételetek, meg ruházatotok, akkor elégedjetek meg vele. Én amikor lementem Hátszegre, akkor kötöttem egy szerződést az Istennel, hogyha nekem ad egy hétre egy doboz Delmo margarint a 4 tagú családomnak, és egy veknit minden napra a családomnak, akkor én nem tagadom meg. És drága testvérek, látok egy elégedetlen népet, akiknek ürül ki a háza, akik ráfogják, hogy a zsidók a hibásak, meg a multik a hibásak. Mondom, a zsidók meg a nincsenek sehol, meg a multik már rég elmentek volna Magyarországról. Hibás a telhetetlen szíved. Telhetetlen a szíved. És testvérek, amikor telhetetlen a szívünk, és nincs hálaadás az életünkben, na ilyenkor történik meg az, hogy eladósodunk, és a házak nem véletlenül maradnak üresek, testvérek. Én már ezt ismerem a gyökerét a magyar népbe. A probléma az, testvérek, hogy a bajba, ha nincs Istened, azt mondja Jeremiásba a próféta, hogy kétszeresen vétkezett az én népem ellenem. Engem elhagytak, és a repedezett kútakhoz odafordultak. Cseri Kálmán ezt úgy fordította le magyarra, hogy ez a magyar nemzet mindent megeszik, csak ne legyen benne a Bibliában. Ami bioenergia, ami ezotéria, ami apokunktúra, meg nem tudom én, figyfene, testvérek, azt mi mind bevesszük. Az mind igaz, egy nem igaz, Bibliában benne van benne, akkor az nem igaz. Akkor azt nem hiszem. Testvérek, és mindent megeszünk, csak ne legyen benne a Bibliába, és tudjátok, hogy mi történik? Isten nekem adott egy különös kegyelmi ajándékot, belépek egy házba, és abba a házba okkultizmus van, érzem. Ég a tűz a kályhába, de a házba hideg van. El vannak mosogatva az edények az asztalon, de kés minden úgy áll, hogy pillanatok parókiákra lépek be, testvérek, és érzem azt, hogy démonvilág van jelen, okkultizmus van jelen. Leülök a háziasszonnyal, és elkezdek beszélni, megjelenik a túlzott önsajnálat, testvérek. Az egyik szimptomája nagyon nagy önsajnálat. Sírás, hogy a férje megmagyarázhatatlanul iszik. Miért iszik megmagyarázhatatlanul a férj? A fiam válik, pedig autója, háza, keresete, gyerekei, mindene megvan. A lányomnak a 10 meg a 8 éves gyerekei még mindig odapisélnek az ágyba. Nem tudjuk, hogy mi van. És mindig meg szoktam kérdezni, hogy tessék megmondani, hogy hol tetszett járni. Rám néz, kivörösödik, ezt meg a tiszteltes úr honnan tudja? Mondom, a szimptomákról. A szimptomákról, testvére. Hátszegi parókiára jönnek le olyanok, akik nem tudják, hogy az előző este a marosvásárhelyi bolondok házába menjenek, vagy a hátszegi parókiára. És leülünk Hátszegen az asztalhoz, és elkezdik mondani azt, hogy hol jártak, eléveszik a dolgaikat, mondom, hogy éges, de tiszteletes volt, imádkoztak. Mondom, de jól megy? Nem megy jól. Hát akkor mondom, most már döntsék el, hogy mi van. És testvérek, ott az asztal mellett a 24 éves fiúnak a szeme meg az arca tisztul ki. És kerül helyre a gyermek ott az asztal mellett. Testvérek, ahogy oldódnak fel a démon világnak a kötelei, mert ezek a sötét utak, ezek soha nem abba a fehér borítékba kerülnek, amit ott hagytunk. Van egy asszony a Bibliában, akinek meghal a férje, eladósodik, és kiállt az Isten emberéhez, hogy az én uram félte az Istent, de most itt maradtam, jött a hitelező, és kérte, hogy fizessek, és nem tudtam fizetni. És azt mondta a hitelező, asszony, nincs semmi baj, viszem a két fiadat rabszolgának. Testvérek, az ár mindig ez, a családot. A családot. Az ördög nem akar más, testvérek, csak az, hogy tönkreverje. És tönkretegye a fiadat, a lányodat, az unokádat, testvérek, és megfizeted az utat. Nem a borítékkal, hanem a gyermekeidnek az életével. És nézzétek meg, testvérek, hogy folyik most már, és annyira örülök a katolikus testvéremnek, mert Magyarországon a katolikusok engem vagy úgy gyűlölnek, hogy megfojtanának egy pohár vízbe, vagy nagyon szeretnek, mert elmondom azt, hogy egy halott nőnek a kezébe tették le az országot, testvérek. Egy halott nőnek, aki várja a feltámadást, és most már, testvérek, az a baj, eddig jöttek Hátszegre, Őralja, Boldogfalvára magyarországi turisták Budapestről, bejöttek a boldogfalvi templomba, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy innen hova tetszik tovább menni. És mondták, hogy megyünk a Déjbavárába, meg a Vajdahunyadvárába. Most tudjátok, testvérek, hogy mit mondanak? Most azt mondják, hogy tiszteltes 3 kilométerre Hátszegtől van egy remete eltemetve, román remete Arsenije Boká. Jaj, a mindeneteket, most teszitek a magyar zászlót itt ki nekem a templomra, cirkusznak, hogy hozzák a magyar koszorúkat, meg a magyar zászlókat, és mennek Arsenije Bokának a sírjához, testvérek. Felpriszlopra, és teszik rá a majójukat, meg a kombinéjukat a sírra, és viszik haza, adják a mennyükre, hogy az ne váljon el. Testvérek. Magyar öntudat? Ó, felesd, de a bálványimádásról van szó. Testvérek. És nem tudjuk, hogy mi a bajunk. Testvérek. Nem tudjuk, hogy mi ennek a nemzetnek a baja. Kétszeresen vétkezett az én népem, engem elhagytak, és a repedezett kutakhoz oda fordultak. Drága testvérek, a kedden a lelkész értekezleten kaptam meg az ökumenikus imahétnek, ismeritek? Na, összetelefonáltam, testvérek, az egész Erdélyt érte, és az egész Magyarországot. Tudjátok, hogy miért?
Igen, azért a Justinianért.
A 12. oldalon eljut a könyv a bűnbocsánat ígéretéhez. Itt lenne helye a megváltónak, a vérnek, ki tud bűnöket megbocsájtani, ugye, a földön, az egy Istenen kívül, és Jézus azt mondta, hogy most pedig, hogy megtudjátok, hogy kinek, az ember fiának van ereje megbocsájtani bűnöket, néked mondom, kelj fel. Itt, testvérek, a bűnbocsánat ígéreténél bejön egy nő, aki az első oldalon félvak, tehát a nő, és a többi nő őt hordozza a hátán. És be van írva ide, bűnbocsánat ígéreténél, hogy Justinia igazságosság asszonya, a képen, amelyen előttünk állsz, nagynak és hatalommal bírónak látszol. Tégy minket is látókká, igazságosság asszonya, nyisd meg a szemeinket, és adj nekünk látást, érzékenységet, képességet, akkor végre változni fog ez a föld. Mert mindenkinek megadod, amire egyenként szüksége van, és akkor, de csak is akkor végre egyensúlyba kerül az ember. Hát, drága testvérek, tudjátok, hogy ez mi? Ez a fenevadon ülő nőnek a képe, ami a világgal megalkuló egyháznak a képe. Ez semmi egyéb. Akiket felhívtam Budapestről, meg Erdélyből, nem kezdtem olyan komolyan venni. Örülünk, hogy elolvastad. Hát jó. Jó, akkor nem tudom, hogy miért adják ki, testvérek. A bűnbocsánat helyére bejön egy nő. A fenevadon ül a jelenések könyvébe egy nő, és a homlokára lá van írva, hogy titok. És drága testvérek, mindegyikünket ez a titok tesz tönkre. Ez a titok tesz tönkre. És drága testvérek, hogy ezt a titkot rejtegessük, megyünk Csíksomlyóra, meg megyünk Mária Pócsra, meg megyünk ide, meg megyünk oda, testvérek, és az van, amit valaki nekem mondott a reformáció 500 éves emlékével, hogy ebben az egyházban van bűn, meg van bánat, csak bűnbánat nincs. Van nekünk bűnünk is, testvérek, meg van bánatunk is, csak egy hely nincsen, ahol az egyház bűnbánatot tartana ezekért a dolgok miatt. És jön most Justícia, és utána, nem tudom én, jön majd Petronella, és a Betlen Gábor szülőházán Böjte atya hordozgatja körbe a szülőháza körül Szent Erzsébetnek az erekéjét, és a Betlen Gábor kollégium diákjai a fejedelem zászlójával a Csíksomjóra menő vonat elett tisztelegnek a nagyenyedi állomásnak a peronján, testvérek, egyszer már elég kellene legyen. Egyszer már elég kellene legyen, testvérek, a bálványokból, és elég kellene legyen ennek a népnek a bálványimádásából, hogy eljöjjön a felüdülésnek az ideje. Hogy eljöjjön a felüdülésnek az ideje. És drága testvérek, nézzétek meg, hogy azt mondja Józsué Ákánnak, hogy fiam, dicsőítsd az Urat. És Ákán nem tudja dicsőíteni az Urat. És nagyon sok ember az egyházban nem tud énekelni. Tudjátok, hogy miért? Mert benn van a varjú, testvérek. Benn van a varjú, a mélyen. És nem tud énekelni, mert látja a vért, és a Krisztus vérével nincs lefedezve a vér. Drága testvérek, nincsen véletlenül otthon nálad az Úrnak oda szentelt dolog? Nincsen elásott dolog az életedben? Mi van, amit már elástál? És amiről már azt hitted, hogy el van felejtve, de ami miatt nincsen békességed. Nézd csak meg, mit ír Dávid a 32. Zsoltárba. Boldog ember az, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Van ilyen ember? Van. Van, testvérek. Akinek a bűne megbocsáttatott, a vétke meg eltöröltetett. Azt mondja Dávid, ez a boldog ember. Nincs mi nyomasszon, testvérek. Nyugodtan lehet aludni. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és lelkében nincsen álnokság. És most figyeljétek meg, hogy mi volt vele. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezet, erőm ellankadt, mint a nyári hőségbe. Végig, testvérek, ismerek olyan embereket, akik állandóan fáradtak. Állandóan levertek. Nincs kedvük, nincs erejük, mindig aludnának. Testvérek, és éjjel meg nem tud aludni. Mi a baja? Semmi külső konfliktus nincs. És azt mondja, hogy olyan voltam, mint az, akinek ellankadt az ereje a nyári hőségbe, mert éjjel-nappal, se éjjelem, se nappalom nem volt. És testvérek, jön a megoldás, és a megoldás nem Justícia. Hanem azt mondja, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem, Szela, csend. Egyszerre, testvérek, ennek az embernek az életébe, aki nem tudott éjjel aludni, nappal meg nem volt ereje, egyszerre Szela, az csend, testvérek. Egyszerre csend, békesség, nyugalom költözik az életébe. Miért? Kikerült a varjú. Kikerült, testvérek, belőle az, ami fertőzte. És az élete, a békessége pillanatok alatt helyreállott. Drága testvérek, ma este nézd meg a szívedbe azt, hogy nem-e maradt valami az Úrnak oda szentelt dolog, már csak azért is szeretném kérdezni, hogy ha ne talán magad magad nem vagy oda szentelve neki. Mert a macedóniai gyülekezetről azt mondja Pál, hogy adakoztak a többiek megsegítésére, de először önmagukat adták oda az Istennek. Nem tartasz valamit vissza, ami az Istené. Nincs a házadban valami olyan, ami miatt nincs ígéret földje és bemenete, és nincs békesség, és nincs áldás az életedben. Drága testvérek, ez a hétvége azért van, hogy bemosakodjunk gyalogba. És azért van ez a hétvége, hogy megtisztuljunk az Úr előtt, az ő vére által, az ő bűnbocsánata által, és Isten azt akarja, hogy az ígéret földjére egy megszentelt nép menjen be. Az újjászületett, a megmosott nép. Ha megtisztítjuk magunkat az ő vérébe, akkor Isten megadja nekünk azt a győzelmet, hogy elfoglalhatjuk azt a földet, amelyet ő adott nekünk ebben az országban. És testvérek, akkor lesz sikerélmény, akkor lesz öröm, akkor lesz boldog házasság, és lesz megáldott hívő élet. Gondolkozz el ezeken a dolgokon, és ne gyertek gyaluba, és ne menjetek gyalubból azzal, amivel jöttetek. Ne hordozzátok a vágyut, és ne engedd, hogy az ördög bármivel is vádoljon. Amikor itt kezdtük a 17 évvel ezelőtt az egyhetes gyalui csendeshetet engem, azon az egyik napon, amikor itt szolgáltam, akkor hívtak el Dézsre egy 4 órás kihallgatásra, a Vártemplom pincéjébe lenne, egy kormos épületben, Calvin idejében, ott kérdezgettek a hitemről. Tudjátok, hogy mi volt az egyik vád, amivel az egyik lelkész vádolt? Tudod neked, Miklós, mi volt a bajod a megtérésedkor, hogy kiadtad magadat? És erre én tudjátok, hogy mit válaszoltam? Fiúk, a ti bajotok, tudjátok meg, hogy mi? Az, hogy nincs mivel megfogjatok. Mert testvérek, aki kiadja magát, akinek nincs dugosgatni valója, akinek nincs varjúja, félteni valója, amivel meg lehetne fogni, azt nem tudják megfogni. És én kívánom neked azt a szabadságot, hogy add ki magadat. Nem a gyóntatószékbe. Nem a gyóntatószékbe, hanem ezen a hétvégén add ki magadat az Isten fiának, Jézusnak. És hogyha megvalljátok a bűneiteket ő előtte, ő hű és igaz. És meg fogja bocsájtani azokat, és el fogja mosni, és meg fog benneteket tisztítani. És békességetek lesz, és szabad útatok lesz az Atyához, az Isten országába. Az Úr áldjon meg benneteket, hogy ez megtörténjen veletek ezen a hétvégén. Amen. Édesatyánk, szeretnénk a te országnak világosságába megállani most előtted, Uram, és kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel világosítsd meg az életünk, a szívünk legrejtettebb zugait, kamráit, ahol a lelkünk mélyén ott lopakodik, ott rejtőzik a bűn. Köszönjük neked, Istenünk, azokat az alkalmakat, amikor felkavarod bennünk a vizet, és áldunk téged a jó hírért, hogy hallhattuk, hogy ez azért van, hogy meggyógyuljunk. Hogy kikerüljön belőlünk az, ami ránk, ami mar, ami tönkre tesz. Kérünk téged, hogy ezen a hétvégén is érints meg bennünket. Tisztítsál meg, gyógyítsál meg, és add, hogy újra megtapasztalhassuk itt ezen a helyen az evangéliumnak az erejét, hogy újra átéljük, Uram, a Te szabadításodat, a Te jelenlétedet. Uram, minden alkalom azért volt örömteli, mert itt voltál. Kérünk, hogy most is jöjj közénk, hogy ne fordulj el tőlünk undokságaink miatt, s rejtett titkos bűneinktől Te szabadíts meg, Te gyógyíts meg, s add, Uram, hogy legyen ez a Te dicsőségedre. Áld meg ezt a helyet, Józsit, Jutkát, házuk népét, Uram. Köszönjük, hogy befogadtak. Áld meg, Uram, Jánost, Máriát. Köszönjük az ő munkájukat. És hálát adunk, Uram, azért, hogy ide hívsz bennünket alkalomról alkalomra, mint az autót, a szervizelésre, Uram, amikor beviszik. És köszönjük neked azt, hogy gyöngéden bánsz velünk, hogy úgy nyúlsz hozzánk, hogy minden szavadba, minden mozdulatodba a Te gyógyító szereteted van jelen. Kérünk Téged, hogy ezen a hétvégén is állíts helyre bennünket, áld meg az itt létünket, a szolgálatokat, az ige magvakat, Uram, amik elhintődnek majd a szívünkbe, és add, hogy az itt létből erőt tudjunk meríteni ahhoz, hogy birtokba vehessük azt a helyet, és azt a földet, amelyet Te adtál nekünk. Szentelj meg, Uram, bennünket, hogy megszenteltek lehessünk, és dicsőítsd meg a Te nevedet mi bennünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.